14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a minisztérium a család és otthon teremtés egyszerűsítéséről szóló kormányrendeletet, ezt mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az M1 műsorában. Koncs Zsófia közölte, folyamatosan vizsgálják azt, hogy a már hatályos intézkedéseket miként tudják egyszerűsíteni. Fontosak az állampolgári visszajelzések, és a családszervezetekkel is folyamatosan egyeztetnek, fogalmazott az államtitkár hozzátéve. Többek között azt szeretnék elérni, hogy a CSOK esetében azok, akik új ingatlan vásárlására igényelték a támogatást, azok használt ingatlant is vehessenek belőle. A CSOK pluszról Koncs Zsófia elmondta, azt is szeretnék elérni, hogy azoknak, akik igénybe vették azt, de másik lakásba költöznek, ne legyen kötelező a végtörlesztés. Az államtitkár kiemelte, adminisztratív területen is segítenék a családokat, ilyen a bejelentési kötelezettség vagy a jelzálog hitel csökkentési támogatás határidejének emelése. A kormányrendelet társadalmi egyeztetése november 20-áig tart, az államtitkár úgy fogalmazott, bízik abban, hogy sokan elmondják véleményüket. Határozatot hozott a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a 2025. január 1-től alkalmazandó villamos energiarendszer használati díjak mértékéről. Az új előírások alapján jövőre sem a háztartások, sem a lakossági fogyasztók rendszerhasználati terhei nem nőnek, tájékoztatott a hatóság. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a hatályos jogszabályoknak megfelelően új 4 éves elszabályozási ciklust indít, amelynek áralkalmazási szabályait egy újraalkotott rendeletben állapítja meg. Az átláthatóság érdekében a jövőben külön rendelet rögzíti a rendszerhasználati díjak és a külön díjak alkalmazási szabályait, valamint a csatlakozási díjról szóló rendelkezéseket. A magyar közlönyben megjelent 2025. január 1-én hatályba lépő rendelet egységesíti az átviteli és az elosztási díjstruktúrát, rögzíti az okosmérővel rendelkező fogyasztók idősoros elszámolásának részleteit, valamint 2027-es hatályba lépéssel ösztönző szabályozót vezet be a kihasználatlan kapacitások csökkentése érdekében, fogalmaz a hatóság közleménye. Javult a levegő minősége az országban, ez derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ pénteken közzétett az előző napi méréseket ismertető térképének adataiból. A levegőhigiénés indexrendszerének 4 kategóriája van, elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes. A központ adatai szerint csütörtökön sehol nem mértek veszélyes vagy egészségtelen minőségű levegőt, de továbbra is kifogásolt Ajka és Sajó-Szentpéter levegőjének minősége, a többi mérőállomás pedig elfogadható értéket rögzített. A múlt hét végén és ezen a héten a szállópor miatt az ország több pontján veszélyes, illetve egészségtelen volt a levegő minősége. A Hungaromet Nonprofit ZRT előrejelzése szerint pénteken egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet, főként az Észak-Dunántúlon a szél is megélénkül, megerősödik, emiatt a levegő minőség alapvetően kedvezően alakul. Magyarországon hagyományosan november 15-e a fordulónap, ekkortól kizárólag téli dízelt forgalmaznak a töltőállomások, közölte a MOL. A közleményben kitértek arra, hogy hidegben nehezebben indul a dízelautók többsége, aminek fizikai oka van, a hőmérséklet csökkenésével megváltoznak az üzemanyag áramlási tulajdonságai. Felhívták a figyelmet arra, hogy a prémium dízelek hideg tűrése eleve kedvezőbb, és ezek az üzemanyagok magasabb adaléktartalmuk révén 45%-kal kevesebb lerakódást okoznak a motorban. A közlemény felhívja a figyelmet, amennyiben félig van a tank nyári dízellel, de hirtelen bejönnek a fagyok, érdemes rátankolni egy fél tank téli üzemanyagot, így a hidegindítás a Magyarországon előforduló hőmérsékleteket tekintve mindenképpen biztonságos, írja a MOL közleménye.
Az időjárásról.
pénteken a nap folyamán észak felől egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, de főként a keleti, észak-keleti országrész tartósan borult maradhat, ott elvétve előfordulhat szitálás. A Dunántúl nagy részén az élénk északnyugati szelet erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 4 és 8 fok között valószínű.
Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Sárközi Zsófia vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Katakomba szolgálat Kárpátalján.
Ezért a szovjet állam úgy próbálta magához csatolni ezt a kárpátaljai területet, hogy igazából az egész társadalmat át szerette volna alakítani. És mivel a társadalomnak az alapját abban az időszakban az egyház nagyon nagy részben befolyásolta, és ezeket az egyházakat nyugathoz hű egyházaként tekintették, úgy tekintették, hogy ez egyfajta veszélyt jelent a szovjet társadalom kiépítésére, és ezért elindult 44-ben a maga az egyház üldözés.
A reménysugár hajléktalanok nappali melegedője.
2004 karácsonyán fiatalok döntöttek úgy, hogy összefognak, és a karácsonyi menüből megmaradt élelmiszereket, elkészített ételeket pakolták össze tárcákra, majd tették be a trabantba, és mentek az utcákon élő hajléktalan emberekhez osztani ételeket és üttek teát is. Ez annyira jó sikerült, hogy a gyülekezet közösségéből többen mellé álltak ennek a kezdeményezésnek, majd a presbitérium és a gyülekezet lelkészi vezetősége is úgy gondolta, hogy ez a kezdeményezés folytatni kell.
A törökvágási gyülekezet gyermekkórusa.
Ezzel a gyerekkórussal fellépésekre készülünk. A legelső fellépésünk az november 24-én lesz a délelőtti istentisztelet keretén belül, amikor a holland testvéreket fogadjuk és megünnepeljük a velük való 25 éves kapcsolatot, ami valljuk be, hogy nem kevés. Úgyhogy erre készülünk gőzerővel.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk! There's a hope for all who've gone astray. There's a road for all who've lost their way. There's a light that leads us back to grace. Forever shining, it never fades. There's revival stirring in my heart. Since your love unlocked these prison bars, and I'm a slave no longer to the dark. Forever changed, forever yours. Oh,
a Kárpát-medencében. Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, Érdekességek.
Kárpátalja. November 13-án mutatták be a Katakomba Szolgálat Kárpátalján című művet az Ortutai Elemér görögkatolikus központban. A kárpátaljai görögkatolikusok a 20. század második felében az ősegyházhoz hasonló üldözést éltek át a Szovjetunió területén. A kommunista egyházüldözés időszakában mindvégig elkötelezettek voltak a katolikus egyház mellett, s katakomba szolgálatként tevékenykedve titokban tartották fenn az egyház szervezetet Kárpátalján. A könyvemutató tisztelgés a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye üldöztetésének fénykép dokumentációjával és a történeti áttekintéssel a hitet megtartó egyház, vagyis a papok és a hívek előtt. Az esemény előtt beszélgettünk Marosi István görögkatolikus pappal, az Ortutai Elemér görögkatolikus központ vezetőjével, egyháztörténésszel, a könyv szerzőjével.
Mit kell tudni a könyvnek a múltjáról, illetve a legfontosabb céljáról?
Ugye 80 éve történt a Málenki robot és a kárpátai magyarság, illetve hát most már nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az összmagyar nemzetnek ez egy nagyon nagy tragédiája, tehát megismertük ezeket a folyamatokat, és kevesebb beszélnek arról, hogy gyakorlatilag a Kárpátalján akkor 1944-ben élő és működő egyházaknak az üldözése is igazából ehhez az évhez kapcsolódik, amikor 44 októberében a szovjet csapatok elfoglalták, vagy felszabadították ugye saját szempontjukból, a mi szempontunkból elfoglalták Kárpátalját, akkor gyakorlatilag az egyházakat megpróbálták a saját egyházi struktúrájukba beépíteni, ezért most már az egyháztörténészek igazából egyetértenek abban, hogy nem kizárólag a magyar és a német lakosságnak az elhurcolása és deportálása volt kitűzve, hanem az egész kárpátai társadalmi rendszernek az átalakítása, és mivel az egyházak abban az időszakban nagyon nagy szerepet játszottak a társadalmi rendszernek a működtetésében, tehát iskolák, óvodák, különböző intézmények, parókiák, egyházközségek, szociális intézmények tartoztak az egyházakhoz, nem kizárólag a görögkatolikus egyházról, hanem ugye a református és a római katolikus egyházról kell még beszélnünk. Ezért az állam, a szovjet állam úgy próbálta magához kötni, magához csatolni ezt a kárpátaljai területet, hogy igazából az egész társadalmat át szerette volna alakítani. És mivel a társadalomnak az alapját abban az időszakban az egyház hát nem teljesen tartotta fenn, de nagyon nagy részben befolyásolta, és ezeket az egyházakat nyugathoz hű egyházaként tekintették. Ugye a görögkatolikus egyházat az egyházunió miatt, a római katolikus egyházat eleve ugye az eredendő római kapcsolat vagy Vatikánhoz való kötődés miatt is, a református egyházat vagy protestáns egyházakat vagy a kis egyházakat is többet ugye a nyugati kötődés miatt úgy tekintették, hogy ez egyfajta hát veszélyt jelent a szovjet társadalom kiépítésére, és ezért elindult 44-ben a maga az egyházüldözés.
Itt akkor nem egy asszimilációról beszélgetünk, hanem egy totális destrukcióról.
Úgy tekintjük, hogy az egyház üldözés a társadalmi átalakításnak a része volt. Gyakorlatilag ugye azzal indult, hogyha most a részleteibe belemenni, akkor nagyon-nagyon elhúzzuk az időt, hogy elkobozták az egyházi vagyont. Először meghagyták még a parókiát és a templomot a különböző egyházaknál, utána aztán a görögkatolikusoktól a parókiát és a templomot is elkobozták, az egyéb egyházak tekintetében, református római katolikus egyház tekintetében máshogy működtek ezek a dolgok, de maga az egész elv, hogy megcsonkítani és gyakorlatilag a nyugati kapcsolataitól elvágni ezeket az egyházakat, ez volt az alapvető cél.
Beszéljünk kicsit a könyvnek a tartalmáról, hogyan alakult ki, milyen kutatási eredményeket dolgoz fel, mutat be.
Magát a kötetet, aminek a címe Katakomba Szolgálat Kárpátalján, ezt igazából 2019 környékén kezdtük el megálmodni. Akkor még élt Bendás Dániel atya, aki görögkatolikus egyházunknak egy jeles egyháztörténésze, és az ő kutatásai, illetve publikációi azt megelőzően arra irányultak, hogy a hitvalló görögkatolikus papoknak az életét bemutassa. Ebben nagyon nagy munkát fejtett ki, viszont akkor kezdett megjelenni az az igény, hogy jó lenne egy áttekintésnek is megszületni, és igazából 2019-ben még vele együtt abba kezdtünk bele, hogy készítsünk egy keresztmetszetet, egy történeti áttekintését ennek az időszaknak. És akkor lett nyilvánvaló, hogy az egyházüldözés az nem 1949-ben kezdődik, hanem 1944-ben, és 1989-ig tart. És arra törekedtünk, hogy egyrészt feltérképezzük, hogy 44-ben, tehát amikor a szovjet csapatok megérkeznek Kárpátaljára, akkor hogy nézett ki a görögkatolikus egyház? Ugye ez váratlanul érte bizonyos szempontból az egyházat, nem készül statisztika, hogy hány intézményt fogunk átadni, vagy hány templomot fogunk átadni az államnak és a pravoszláv egyháznak. Célunk volt, hogy egy ilyen egyházmegye leírás is megszülessen. Célunk volt, hogy bemutassuk, hogy a kárpátaljai társadalomban az akkori társadalomban a görögkatolikus egyház milyen szerepet játszott. És ennek különböző aspektusai vannak, tehát mondjuk az ungvári intézményeinket, központi intézményeket, ugye az volt az egyházmegye központja, igyekeztünk összegyűjteni és egy listát készíteni róla, aztán az egyházmegyében elkészítettük azokat a statisztikákat, amelyek akkor még nem készültek el, hogy hány papja, hány egyházközsége volt a görögkatolikus egyháznak, azt követően pedig az egész egyházüldözések a 44 és 89 közötti időszaknak egyfajta korszakolását, tehát a történelmi áttekintését, a korszakolását is szerettük volna megteremteni, amire nyugodtan mondhatjuk azt, hogy hála Istennek ilyen első lépésben sikerült. Tehát ez volt a történeti áttekintésnek a szempontja. A másik szempont pedig időközben alakult, amikor sajnálatos módon 2019-ben Bendász Dániel atya elhunyt, akkor a Bendász hagyatékot már teljes egészében megkaptuk. És akkor fedeztük fel, hogy egy óriási mennyiségű fényképgyűjtemény van az ő birtokában, és ezt kezdtük feldolgozni, és igazából ehhez a tematikához hozzárendezni ezeket a fényképeket, és ahol hiányzott, ott pedig kutattunk. Tehát ezeknek a fotóknak, amelyek ebben a kötetben megjelennek, ennek egy olyan 50%-át Bendász Dániel atya gyűjtötte össze, a másik 50%-át pedig mi már a kialakított struktúrához gyűjtöttük hozzá, vagy a Bendász hagyatékban, vagy különböző más könyvtárakban, például Cseh Nemzeti Könyvtárból kértünk be fotókat Budapestről, illetve hát helyi kutatóktól, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy még mindig megnyíltak görögkatolikus papcsaládok, akik egyszer csak mégiscsak ideadták a fotóikat, valaki festményét is ideadta, és gyakorlatilag így állt össze az a kötet, aminek történeti áttekintés és egy fénykép dokumentáció az igazi lényeg, az igazi tartalma.
A címmel mit szerettek volna üzenni az olvasók felé?
Na, a cím az egy érdekes módon alakult, nem volt előzetesen címe. Mi igazából kronológiának terveztük el, hogy kronológia lesz az eredeti címe. Aztán a kutatás közben találtunk Ortutai Elemér atyának egy dolgozatát, aki 1988-ban írt egy dolgozatot, Katakomba szolgálat, ez volt a dolgozat címe. A dolgozatnak az a története, hogy még 88-ban házkutatások voltak görögkatolikus papoknál, és különböző feljegyzéseit az állam elkobozta. És akkor 88-ban úgy döntött, hogy elkezd levelet írni az unokáinak. És az unokáim már akkor nem kizárólag Kárpátalján éltek, de Kárpátalján és máshol is, ahol ismerősei voltak, akkor kvázi írt egy levelet, amiben mellékelt egy ilyen Katakomba szolgálat című dolgozatot. És ebben leírta a legfontosabb mozzanatokat, hogy mi történt 44-ben, mi történt az elhurcolásnál.
Adatkimentésnek is hívhatnánk ezt
igazából.
Igen,
gyakorlatilag szétküldte.
Biztonsági
igen, szétküldte a korabeli módon, szétküldte. Nem tudjuk megmondani, hogy hány személynek, de azt tudjuk, hogy ezt a dolgozatot többször átírtam, mert később aztán 4 változata jelent meg, és akkor ez a cím, hogy Katakomba szolgálat, ez 90 óta jelenik meg ezeken a dolgozatokon. Addig csak levélben leírta az adatokat, ezeket az eseményeket, és utána pedig a Katakomba szolgálat már megjelenik a dolgozatnak a fejlécseként, már a nyilvános időszakban, és akkor ezért gondoltuk úgy, hogy az egyháznak és az egyháziaknak, illetve a híveknek is egy nagyon-nagyon fontos szerepe volt ebben az egyház fenntartásban, akkor legyen a kötetnek ez a cím, hogy Katakomba szolgálat Kárpátalján, és ez mutatja igazából a görögkatolikus egyháznak a működését abban az időszakban, hogy nyilvánosan nem működhetett, de mégiscsak az utókor azt igazolta, hogy fent tudta tartani a görögkatolikus tudatot egész Kárpátalján.
Beszéltünk a mértek, és a pont most az időzítés is nagyon fontos, ugye most lesz bemutatva az a könyv.
Az időzítésnek egyik szempontja az, hogy ugye mi is ősszel görögkatolikusok különösebben odafigyelünk az egyházüldözésre, ugye 1947-ben, október 31-én gyilkolták meg Romzsa Tódor püspököt, Vértanú püspököt, azóta már boldogálvatott püspökünket, és általában ez az őszi időszak, ez a novemberi időszak, ez nekünk is az egyházüldözésre tereli a figyelmünket, de a magyarságnak az elején már említettem, hogy a nagy tragédiája a Málenki robot, szintén 80 éve történt, az események, az előbb beszéltem róla, párhuzamosak, tehát gyakorlatilag az egyházüldözés is 80 éve kezdődött el, nem pedig 1949-ben, illetve hát a november magyarság szempontjából azért is fontos, mert a magyar tudomány napja is novemberben van, és ma pedig ugye a magyar nyelv napja, tehát igazából a tudomány és a magyar nyelv előtt is tisztelgünk ennek a kötetnek a megjelenésével. Minden évben arra törekszünk egyébként, hogy így az ősz vége felé egy-egy kötet az Ortutai Központban megjelenik. Lenjen, tehát ez is mutassa, hogy élünk, dolgozunk és hát tevékenykedünk.
Marosi István görögkatolikus pappal, az Ortutai Elemér görögkatolikus központ vezetőjével, egyháztörténésszel a november 13-án bemutatott Katakomba szolgálat Kárpátalján című könyv szerzőjével beszélgettünk.
lot of us grew up believing at any moment we can lose it all. And at the drop of a hat, God might turn his back and move on. A lot of us feel like we blew it, thinking that we're just too far gone. But I want you to know there's still hope for you. Time to get honest. There's never been a better time to get clean. So come as you are, run to the cross and be free.
A Kárpát-medencében. Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az Anyaország 15 éve működik intézményesített formában a hajléktalanokról való gondoskodás a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközségben. A gyülekezet 20 éve kezdte el a hajléktalan testvérek közötti szolgálatot, akkoriban az étkeztetésüket látták el. A kezdeményezés egy karácsonyon a gyülekezet fiataljaitól indult el. A Reménysugár hajléktalanok nappali melegedője pedig 2009 óta működik, amely azóta elsősorban nappal, de pár éve november 1-től éjszaka is fogadja az utcán élőket. Az intézmény múltjáról és jelenéről Simon Juditot, a Reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjének vezetőjét, és Dancsó Zoltánt, az intézmény lelkipásztorát kérdezte Buzás Bori.
15 évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit konkrétan intézményes formában a Reménysugár hajléktalanok nappali melegedője, amely a Nagytemplomi Református Egyházközség fenntartásában működik, de hamarabb kezdődött a hajléktalanokról való gondoskodás. Hogyan és mikor?
2004 karácsonyán fiatalok döntöttek úgy, hogy összefognak, és a karácsonyi menüből megmaradt élelmiszereket, elkészített ételeket pakolták össze tárcákra, majd tették be a trabantba, és mentek az utcákon élő hajléktalan emberekhez osztani ételeket, és vittek teát is. Ez annyira jó sikerült, hogy a gyülekezet közösségéből többen mellé álltak ennek a kezdeményezésnek, majd a presbitérium és a gyülekezet lelkészi vezetőksége is úgy gondolta, hogy ez a kezdeményezés folytatni kell, és megerősödött ez a kezdeményezésre a vezetőségem belül, és 2004-től 2009-ig végezték ezt a szolgáltatást az utcákon.
2009-ben pedig már intézményesített formában gondozzák és szolgálják a hajléktalanokat. Hogyan indult ez? Mindig is itt volt az épület egyébként a Péterfia utcán? Egyáltalán az ingatlanba hogy költöztek be? Hány hajléktalanról tudtak a kezdetekkor gondoskodni? Tehát hogy indult az intézmény lét?
Mielőtt intézményesült volna ez a szolgáltatás, már előtte is volt ellátás ezen az udvaron. Az első épületben akkor még a cigánymisszió szolgált, illetve a fiatalok által ellátott hajléktalanok is ebbe a közösségi helyiségbe jártak, és miután intézményesült a hajléktalan ellátás, ugye a Reménysugár Hajléktalanok Nappali Melegedője néven, akkor előtte került sor az intézmény úgymond létrehozására és az épület felújítására, kialakítva a megfelelő helyiségeket az ellátás nyújtásához. Ugye a működési engedélyünk akkor is 50 férőhelyre szólt, ugye az akkori költségvetési törvény még megengedte, hogy ennek a háromszorosát fogadhassuk, úgyhogy így volt olyan nap, amikor napi 100-150 fő hajléktalannak tudtunk ellátást nyújtani. Ugye a jelenlegi működési engedélyünk, ez napi 60 fő, amit el tudunk látni, illetve az éli menedékhelyen időszakosan novembertől április végéig 28 főt.
Ugye, hogy egyházi intézményről van szó, a nagy templomi református gyülekezet fenntartásában működített, mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy nem csak a testi igényeik ellátását, akár egy fürdést, egy borotválkozást tudjanak biztosítani a hajléktalan testvéreknek, élelmiszert adni nekik, hanem lelki táplálékot is kapnak minden egyes alkalommal. Ez hogy tudott kiépülni, mert ugye ma már ennek egy rendszere van, meghatározott alkalmak vannak, különböző ünnepekkor a hajléktalan testvérek felkészülnek, egy műsort adnak, tehát hogy itt már bevett szokások van, de hát nyilván ezt ki kellett valahogy alakítani. Tehát hogy indult és hogy jutottunk el a mai napig úgy, hogy tényleg aki ide betér, az tudja, hogy lelki támogatást is kap majd?
Ez nagyon jó kérdés. Én ezt örököltem a lelkész elődeimtől. Nekik a perspektívájukat viszem tovább, hogy ők is arra gondoltak korábban, hogy nagyon fontos a lelki táplálék is, mert sok mindent magukhoz vesznek testileg, de jó lenne, ha lelkileg is kicsit erősödnének, mert ez az erősítés tudna nekik bátorságot, biztonságot adni az utcán is, hogy Isten velük van. Majd én úgy gondolom és úgy hiszem, hogy a lelkész elődeim formálódtak folyamatosan, hogy akkor hétfőtől péntekig legyenek áhítatok, majd legyen dicsőítő alkalom, legyen Isten tisztelet. Amit én külön behoztam ide, inkább a Biblia óra nagyon fontos, a morzszedegetés nagyon fontos számomra, hogy hajléktalan szolgál, hajléktalan között, ez a sátoros ünnepekkor megyünk más intézményekbe, és akkor eljön velem 2-3 hajléktalan, például egyik kritározik, másik olvas az igéből. Én imádkozom, segítenek az úracsoraosztásban is, hogy előkészítik a poharakat, meg a kenyeret, és akkor ott vagyunk együtt sorstárs közösségben másokkal is, ők láthatják azt, hogy őt már 1000 éve ismerik majdnem, és mégis milyen talentumai vannak. És igazán ez a Isten kegyelme, hogy ez így eszembe jutott, ez ővé a dicsőség. Az érdem pedig az, hogy az ellátottakkal együtt ezt meg tudjuk valósítani. A Covidig nagyon jól ment, és a Covid után próbálkozunk újra-újra elindulni ezen, mert mindenki fél ebben a helyzetben. Amit még nagyon fontosnak tartok, az egyéni lelki gondozások nagy szerepet kapnak itt az intézményen belől, hogy gyűrűjön a lelki tarisznyájuk, mert mindig tele van mindennel, és mindenki beledobál mindent, és magukra veszik, már a ruhakinézet miatt, már a mosdatlan állapot miatt, vagy a beszéd miatt, és közben nem is hajléktalanokról beszélünk, mert emberekről beszélünk, akik ide betérnek, nagyon kultúráltan viselkednek, és ez köszönhető az intézménynek a koncepciójának. Köszönhető az is, hogy hogyan és milyen módon. Ugye azt tudjuk, hogy hidegebb időszakban megisznak egy pár üveg borocskát, aztán beindul minden, vagy elalszanak, vagy éppen elkezdenek kötözködni, de akkor még velük is lehet szót érteni, aki esetleg agresszívvá válik, mert engedelmeskedik a szép szónak, amit velem is volt, és megkérdeztem, hogy ezt most minek. Én így beszélek önnel maga, hogy beszél velem, meg nincs értelme. Én is tudnék úgy, mint maga, de nem akarom megbántani magát, és mondom, vegyünk már vissza egy kicsit. Jó, elkészül, jó, és akkor már akkor máshogy beszéltünk. Szóval nagyon fontos, hogy tudni kell velük emberileg bánni. És ez előjönnek például, amikor egy-egy ima közösség van, amikor tényleg odülünk is, beleszél a kezünket középre, kicsit meghajtjuk és együtt imádkozunk dolgokért. És ez is nagy siker szerint, amikor már ők maguk is imádkoznak, egy-két hangot kiadnak és ámen mondanak, vagy magukba imádkoznak és ámen mondanak, és fel kell döbbennem arra, hogy hiába akarok hatot lépni, amikor egy kicsit felett kell lépni, és utána megnézni, hogy hogyan mennek tovább ezen az úton. Én úgy gondolom, hogy az itteni igei magvetésnek az elődeim jó voltából is, Isten kegyelme, amit én is végezhetek, vannak áldásai és szárba szökkenései, majd lesznek gyümölcstermő és időszaka is az életükben. Most is, hogy jöttem, azért késtem, mert ájtatot tartottam, nem bent a meleg helyen, hanem kint az udvaron, mert én cigiztek, hát akkor mondom, legyen úgy, hogy ha a hegy nem jön Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez, mert egy nagyon jó beszélgetés, a példabeszédek könyvét veszük sorra, és pont abban az volt, hogy fiam, fogad meg atyát intéseit és anyát tanításait, hogy ékes koszorú legyen a te fejeden, és erről beszélgettünk, hogy ki milyen kapcsolatban emlékszik vissza a szülői tanításra, vagy az atyai szigorra, anyai szívre, és így haladunk tovább. Kis lépésekben kell haladni feléjük, úgy gondolom, hogy nagyobb célokat elérjünk.
És akkor, ha már lelkiség, a lelkipásztor van, hogy egy csetet ragad, és hogyha valakinek egy-egy otthont sikerül teremteni, akkor akár ki is festi azt. Tehát, hogy ez nincs lezárva azzal, hogy ide bejönnek, megfürödhetnek, tiszta ruhát kapnak, ehetnek, lelki táplálékot kapnak és kimennek, hanem amennyire lehet, igyekeztek utógondozni, figyelni őket.
Igen, ez egy nagyon megmosolyogtató kérdés, mert ez pont a Covid idejében történt, hogy sikerült szociális bérlakást nyerni két ellátottnak is. És igen, fölvettem a kantárosnál, a bírósapkát, szemveget, és akkor mentem Kőműves kanál, ütöttem a falat is le, aztán vakoltam, felhúztam, nem egyedül, hanem jöttek velem, ellátottak is, és akkor ők is a sajátokon, akik megnyerték, ők is segíteni akartak. Utána festettünk ablakot, falakat, majd jött a laminált padló, amit leraktam nekik. Szóval jó volt látni, hogy mennyire vágynak támogatásra, mert annyira elesettek, hogy a megértés helyett inkább támadnak. De amikor látják azt, hogy valaki azonosul velük, beszélget velük és segít nekik, akkor olyan szinten megnyílnak, és olyan jókat tudtunk akkor beszélgetni, például a két lakás felújításánál is, hogy nem is gondoltam volna. És utána, amikor volt egy ilyen lehetőség, akkor meg a diakónia tagjai is beszálltak egy lakásfelújításba. Azt meg közösen végeztük egy nagy templom gyülekezett diakóniai tagjaival. És jó volt ebben is utat mutatni, célt mutatni, hogy ha vannak ilyen lehetőség, akkor segítsünk egymáson. És azóta is kim vannak, akiknek segítettünk. Nekem nagyon pozitív, hogy fél évente rám írnak, hogy vagyok, mint vagyok. Hogyha majd lájkolom a Facebookon egy képüket, akkor na, hogy mi a helyzet? És mondtam azt, hogy minden rendben is veled, lakás, azt, hogy most voltak ellenőrzés, megint megkaptam 3 évre, és ez annyira jó érzés, hogy nem az utcán kell lenniük. Szóval meg is becsülik. De tudjuk, hogy van az a véglet is, amikor volt lehetőség, és felújítottuk, és sajnos meghalt az élettársnak a lánya nevére volt íratva a lakás, és a lánya pedig kitette a lakásból, ilyenről is tudunk sajnos. De nem adjuk föl, hanem keresünk közösen megoldásokat, mert szerintem nem a meghátrálás emberei vagyunk. Ezért megyünk és végezzük ezeket a folyamatokat, folyamatosan sasoljuk az oldalakat, az internetet, hogyan tudunk segíteni nekik.
Szakmai egységvezető asszonyhoz átfordulok. Ugye a hétköznapokban már többször beszéltünk róla, hogy ha orvoshoz kell menjenek, ha bármilyen papírt le kell adni, ha valakit fel kell hívni, akkor sem maradnak egyedül. Tehát, hogy ez a kezdetek óta is így volt, hogy amint elindult az intézmény, mindent megtettek azért, hogy tényleg ne az alapot, hanem annál jóval többet kapjanak azok, akik ide betérnek?
Így van, hát a szolgáltatásaink közé tartozik az ügyintézés is, illetve az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásba való segítés. Ugye nagyon jó a kapcsolatunk a Dobozi utcán megtalálható egészségügyi centrummal, a doktor úrral, ugye nekik ő a úgymond háziorvosuk, bármilyen panaszuk van, akkor nyilván elsősorban hozzá, és onnan pedig a különböző szakorvosokhoz irányítják őket. Van, akit el kell kísérnünk, van, akivel megyünk különböző ügyvédi vagy más probléma miatti megbeszélésekre, elkísérjük őket az ügyeik intézéséhez szükséges helyekre.
És ugye nyilván várnak akár támogatást Debrecen lakosaitól is olyan módon, hogy ruhát tudjanak biztosítani az ideérkezőknek, mert ugye azt is többször elmondtuk, hogy aki innen kimegy, az nem feltétlenül néz ki hajléktalannak, mert hogy azért igyekeznek megadni azt a lehetőséget, hogy ne érezzék magukat rosszul a bőrükben, és akár szükség lehet élelmiszerre, vagy akár különböző tisztálkodási szerekre, és ugye erre most azért fektetem talán jobban rá a hangsúlyt, mert hogy jön a krízis időszak, és ahogy említettük, ilyenkor éjszaka is befogadják a hajléktalanokat.
Így van, november 1-én nyit a éjjeli menedékeink, ahová szívesen fogadunk meleg takarókat, ruhát, különböző tisztálkodási szereket is, amiben tudnak bennünket segíteni. Egyébként biztosítjuk ezeket az intézményen belül is, tehát van erre lehetőség és mód, és ezt ki is használják. Azért fektetünk erre nagyobb hangsúlyt, mert én mindig azt mondom nekik, hogyha van lehetősége arra, hogy tisztálkodjon, átöltözzön, rendbe rakja magát, akkor ezt ki kell használni, és mi ehhez biztosítjuk a feltételeket.
Hogyan készülnek az éjszakai ellátásra? Ugye az időszakos, ahogy említettük, november 1-től április végéig tart. Hány ember tudnak ellátni, ők mit kapnak, akik ide betérnek, hogyan tudnak úgymond helyet foglalni maguknak, tehát mi a menete az éjszakai ellátásnak?
Igen, november 1-től április 30-áig van nyitva az éli menedékhely, biztosítunk egy meleg vacsorát, szállást, illetve felügyeletet. Amit el kell mondani, hogy ugye hétvégén továbbra is elindulnak a hétvégi krízisfőzések, amikor minden szombaton egy gyülekezet főz a város hajléktalanjainak, rászorultjainak a városban.
Simon Juditot, a Reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjének vezetőjét és Dancsó Zoltánt, az intézmény lelkipásztorát Buzás Bori kérdezte.
Jesus died, the wrath of God was. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Idén indította útjára hivatalosan is gyermekkórusát a kolozsvári törökvágási református egyházközség. Az első alkalomra november 3-án, vasárnap 19 órától került sor, és igencsak nagy érdeklődésnek örvendett az ötlet. Krasznai Noémi a gyülekezet kántorának vezetésében indult útjára a kórus. A következőkben őt hallhatják. A riporter Albert Mária.
Kérlek, mesélj egy kicsit magadról. Hány éves vagy? Hogyan is lettél te kántor? Milyen úton indultál el?
Először is köszöntöm a kedves hallgatókat. Az én történetem ott kezdődött, hogy 7 éves koromban a szüleim zongoraórákra járattak, és minden alkalommal eljöttek velem, és kitartóan jártam ezekre a zongoraórákra. Elég gyors fejlődésen mentem keresztül, és ennek köszönhetően nagyon megszerettem a zenét. Akkoriban kivételesen még a zongorázást szerettem csak, nem tudtam, hogy miből is állhat az orgonálás. Idővel, ahogy egyre jobban fejlődtem a zongorázásban, a gyülekezet kórusába is énekeltem már. Körülbelül 11 éves koromban a felnőtt kórusba volt lehetőségem énekelni, és itt úgy adódott, hogy elég sok tagú volt ez a kórus akkoriban, a Magyarlónai Imre Sándor vegyeskar, és komolyabb műveket is megtanulhattunk, ennek köszönhetően pedig alkalmam adódott zongorán kísérni a kórust, több alkalommal is. Persze mindig nagyon izgultam, de nagyon jól esett az, amikor visszahallgattam, és láttam, hogy mi is kerekedhet ki egy ilyen előadásból. A szüleim pedig már kiskorom óta vittek magukkal templomba, annak ellenére, hogy én még a prédikációkat nem értettem, meg nem tudtam felfogni, de én úgy éreztem, hogy a lelkem nagyon megnyugszik, amikor a templomban vagyok. Nagyon szerettem mindig énekelni, ugye, hogy kiskorom óta zongorára jártam. Ezzel együtt néha vettünk olyan darabokat is a zongora tanárnőmmel, amik mellett ugye lehetett énekelni is, és így a gyülekezeti énekeket is nagyon-nagyon hamar megtanultam. Körülbelül 2-szer kellett elénekeljek egy éneket ahhoz, hogy megjegyezhessem, és tudjam kívülről. Így cseperedtem fel a templomba, édesanyám mellett a padokban, és azt is elmondhatom, hogy néha-néha voltak ilyen ismeretlenebb énekek, istentiszteleten, és édesanyám kinyitotta nekem az énekeskönyvet, és mondta, hogy nézzem. Én pedig azt mondtam, hogy köszönöm, nem kell, mert már tudom kívülről. Ugye ilyenkor mindig meglepődött, de nagyon jó érzéssel és tiszta szívből énekeltem mindig is az istentiszteleteken. Ezután 2020-ban, ugye 4 éve, a COVID-járvány alatt adódott egy olyan, hát nem mondanám alkalomnak, de egy helyzet inkább, hogy a tiszteletes úr és a tiszteletes asszony lebetegedtek, és ugye akkor még karanténba kellett őket tartani, és ez pont karácsonykor történt, és beleesett a karácsonyi időszakba, ezért engem kértek fel, hogy kántorizáljak a nagy karácsonyi istentiszteleteken. Persze mindig nagyon izgultam, akkoriban még ilyen kezdetleges szinten tudtam csak orgonálni, viszont énekelni azt mindig is tudtam. És ezután rájöttem, hogy mekkora kiváltság és elhivatottság vezetni a gyülekezeti éneklést, és így szerettem meg a kántorizálást.
De ugye mivel Magyarlónán élsz, akkor gondolom nem ide Kolozsvárra jártál, hanem az ottani gyülekezetbe?
Így is mondhatjuk, igen. Egy időben, körülbelül 3 éves koromtól egy szórványgyülekezetbe jártunk. Édesapám nagyon szerette a régi műemlékeket felújítani, és így alakult az, hogy ugye a legelhagyatottabb templomok mindig a szórványgyülekezeteknek a templomai, és édesapám önkényesen foglalkozott ezekkel a felújításokkal, munkás embereket vitt, és a tőle telhetőt mindig megtette, hogy ezeket a templomokat jobb állapotba hozhassa. És így kerültünk egy szórványgyülekezetbe, Botházára, ez a mezőségben van, és ez egy nagyon-nagyon kicsi gyülekezet. Akkoriban szerintem sokkal meghitte volt az, hogy oda járhattam templomba, sokkal jobban megérintett az, amit a tiszteletes úr prédikált, és mindig az volt, hogy mielőtt elkezdődött volna az istentisztelet, a testvéremmel is jártunk, ugye, tehát az egész család elment ezekre az alkalmakra. Mielőtt elkezdődött az istentisztelet, nagyon sokat játszottunk az udvaron, és nagyon zajosak is voltunk, de amikor már bementünk a templomba, mindenki nagyon elcsendesedett, és én nagyon szerettem azt az érzést, ahogy megnyugszik ott a lelkem. Ezután pedig, amikor már annyira felfejlődtem zeneileg, utána Magyar Lónára jártunk, és oda már a kórusba is felvettek, ahogy említettem, a felnőtt kórusba. Innentől kezdve jártunk Magyar Lónára templomba.
És hogyan kerültél a törökvágás gyülekezethez?
Amikor ugye megtapasztaltam azt, hogy mekkora kiváltság a kántori feladat, eldöntöttem, hogy én gyakorolni szeretnék kántorizálni, és meg szeretnék tanulni igazából rendesen is orgonálni. Ezt ugye egy hagyományos zongorán, ami ugye nekem otthon van, ezt nem lehet, és így találtam meg egy lelkészen keresztül a törökvágási egyházközséget, és itt adódott alkalmam minden vasárnap délután gyakorolgatni. Ez 2 évet vett igénybe, tehát 2 év hosszát vett igénybe. Ekkor eldöntöttem, hogy kántorvizsgázni is szeretnék, így tavaly nyáron sikeresen letettem a kántorvizsgát is.
És milyen feladatokkal jár ez, hogy most már hivatalosan is kántor vagy?
Alapjában véve heti 3 istentiszteletet jelent, szombat délután 6 órától, vasárnap délelőtt 10 órától és délután 6 órától. Ezek mellett én nagyon szeretek az emberekkel foglalkozni. Mit értek ez alatt? Ugye a kórust szeretném nagyon-nagyon fellendíteni. A felnőtt kórus ugye a COVID-járvány alatt elmaradt, kicsit kimaradt, és akkor úgy szétszélettek az emberek. Most azon vagyunk, hogy kicsit összehozzuk őket. Több-kevesebb sikerrel sikerül is. Hát ezeken kívül, hogyha még esetleg temetés van, akkor ott is a kántori szolgálat szükséges.
Az elmúlt vasárnap tartottátok meg ti az első gyermekkórust, és ezt te vezényeled, és mesélj erről egy kicsit, hogy milyen volt az első alkalom, hány gyerkőcöt tudtatok fogadni.
Ahogy kezdődött, ez ugye 7 órától volt. Hát 7 óra előtt már nagyon izgultam, hogy na vajon mekkora érdeklődés lehet e mögött, és ahogy érkeztek a gyerekek, szépen-szépen jöttek sorba, és ahogy jól számoltam, 26 gyerek vett részt a legelső próbám. Egészen kicsi kortól, tehát azt hiszem, hogyha jól láttam, és jól ismerem így arcról a gyerekeket, körülbelül 4 éves volt a legkisebb, de ők is nagyon szépen csendbe ültek igazából a próba alatt, és hát nagyjából olyan 11 éves lehetett a legnagyobb. Nagyon örültem, hogy a szülők felfogták ezt, hogy mennyire fontos az, hogy a gyerekek énekeljenek már kiskorban.
Miért éppen a gyerekkórus?
Hát úgy vettük észre, ugye januártól vagyok kántor a törökvágási egyházközségben, és már januártól, amióta oda kerültem, igyekeztem mindenféle módon megszervezni a felnőtt kórust, újra szervezni, és a legnagyobb létszám az 10 volt, hogyha jól emlékszem, ami valljuk be kórusnak éppen, hogy nevezhető, de viszont ilyen komolyabb műveket nem nagyon lehetett akkor még tanulni velük. És törekedtem erre az egész év folyamán, hogy a felnőtt kórust egy kicsit fellendítsük, és a tiszteletes asszony jött ezzel az ötlettel, hogy milyen lenne az, hogyha a gyermekkórust megpróbálnánk megszervezni, és én bele is egyeztem, ugyebár tavaly karácsonykor az ünnepi istentiszteleten felkészítettem a gyerekeket az éneklésekben, és nagyon-nagyon szépen énekeltek, már akkor nagyon tetszett az, ahogy ők meg tudnak szólalni, és tiszta szívből énekelni. Úgyhogy mi ebben láttunk éppen lehetőséget, vagy alkalmat és érdeklődést, hogy az ifjabb korosztályt egy kicsit fellendítsük és megszervezzük.
És igazából, hogyha ezzel mentek tovább, akkor lehet, hogy a későbbiekben ők lesznek majd a felnőtt kórusotok is.
Igen, ennek az elvnek az alapján, ahogy mondtad, gondoltunk is erre, tehát igazából ezekből a gyerekekből lesz majd a jövő nemzedék, és ennek a gyülekezetnek a magja. Ezért is fordítunk rájuk nagyon nagy figyelmet.
Csak gyülekezeti tagoknak a gyermekeit fogadjátok, vagy esetleg mehetnek mások is, bármikor lehet-e csatlakozni, vagy volt egy ilyen határidőtök?
Bármikor lehet csatlakozni hozzánk, viszont mi arra gondoltunk, hogy ez a törökvágási gyerekeknek legyen a kórusa. Ez nem zárja ki azt, hogy ezeknek a gyerekeknek barátaik, ismerőseik ne jöhetnének el, viszont nem terveztük még városi szintre kiterjeszteni ezt a kórust, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy ebben a közösségben munkálkodunk.
Milyenek voltak a reakciók a gyerkőcöktől, hogy hogyan érezték magukat, te hogyan érezted magad?
Hát én többször is találkoztam a gyerekekkel már, ahogy említettem, karácsonykor is énekeltem velük. Igazából felkészítettem őket énekelni a műsorba, és a Biblia héten is részt vettem, ott is tanítottam őket énekelni, úgyhogy nem voltam idegen számukra. Mindig, amikor például vallásórára bementem, hogy felkészítsem őket, tanuljunk egy-egy új éneket, akkor mindig azt hallottam így elvetve így a gyerekek között, hogy jaj, szia, Noémi, szia, szia. Úgyhogy nagyon örültek nekem. Viszont most én azt éreztem a gyerekeken, hogy egy picit idegenebb voltam számukra, olyan szempontból, hogy mivel ez egy gyerekkórus, már egy picit szakmaibb részre tértem át, és egy szakmaibb stílusban voltam előttük, mint azelőtt például vallásórákon. Mert ugye ezzel a gyerekkórussal fellépésekre készülünk, és nem mindegy, hogy egy fellépésen hogy állunk meg, és milyen színvonalat mutatunk a közönségnek, a gyülekezetnek igazából. Így a legelső fellépésünk az november 24-én lesz, a délelőtti istentisztelet keretén belül, amikor a holland testvéreket fogadjuk, és megünnepeljük a velük való 25 éves kapcsolatot, ami valljuk be, hogy nem kevés. Úgyhogy erre készülünk gőzerővel, és elég nagy projektbe vágtam bele a gyerekeket illetően, mert úgy gondoltam, hogy holland éneket elég nehéz megtanulni még gyerekkorban, viszont találtam egy könnyebbecske angol éneket, és ugye a holland testvérek értenek angolul, úgyhogy a tiszteletükre ezzel készülünk majd.
Krasznai Noémivel, a törökvágási református egyházközség kántorával beszélgettünk arról, hogy hogyan és miért is választotta ő ezt az utat, ezt a hivatást, ezután pedig az idén elindított gyermekkórusról mesélt nekünk. A Kárpát-medencei Református Rádió közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.